De menjünk akkor az üzenetbe. Itt van Éva és Ádám üzenetsorozatunk. A női sorozat, nem csak nőknek. És a mai üzenetnek a címe az az, hogy négy akadálya annak, hogy egészségedre. Négy akadálya annak, hogy megvalósuljon a boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Nem tudom, hogy észrevettétek-e már, hogy az üzenetsorozat kapcsán elég sokszor felhívtam rá a figyelmet, de bólogattatok, tehát ebből leszültem, hogy nem mondtam hülyeséget. Hogy a hölgyek gyakran gondolkodnak úgy, mint hogyha a mesében lennének. És tudom, hogy mindegyik lányunknál megvan a hercegnős időszak, sőt, ott, amikor engem fölöltöztettek hercegnőnek, mint a Facebookon találtak is képet róla, valami kis korona volt rajtam, meg valami rózsaszín, nem tudom. Tehát a lányos apuka viszontagsága, ezek ilyenek. De minden gyereknél elmúlik a hercegnős időszak, de valahogy ott a lelkek mélyén, a hölgyek lelkének a mélyén azért még mindig ott marad, és végig ott marad. És ezt csak abból tudom, hogy szerettek akár úgy filmet nézni, hogy sírjatok alatta, legalább legyen egy sírás, de legyen boldog a vége. Tehát legyen egy jó nagy konfliktus, vagy valami balhé, ahol összetörik a szívünk, izgulhatunk el, és utána ez a konfliktus meg oldódjon meg. Tehát legyen boldog a vége, ugye? Tehát, hogy így kell, egy filmnek, vagy egy könyvnek így kell véget érni. Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. És akkor ez olyan jó. Tudom, amikor Virággal nézünk filmeket, akkor gyakran a filmek végén azt mondja Virág, hogy és akkor most mi van? Most így van vége? És akkor néha, hogy elő szoktam adni, gyorsan nyomok egy forgatókönyvet, és akkor elmondom a sztori végét, kitalálom, hogy olyan legyen, amilyet ő szeretne. Tehát, hogy sokszor a filmeknek a vége is olyan, hogy hát de most miért nem így kellett volna, hogy csalódás van. Mert hogy azt szeretnénk, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. És ahogy az előbb így a gyógyuláshoz vezető út végén ott mondtam, az okoknál, hogy minden boldog véghez kell legyen egy rossz kezdet, és akkor majd boldog lesz a vége. Így meg kell nézzük a saját történetünket is. Én a sajátomat, ti a sajátotokat, és csak gondold végig az életedet egy picit. De én beszélek, úgyhogy úgyse hagylak, hogy végig gondold. De lehet, hogyha hazamész, végig gondolhatod, viszont lehet, hogy lesz benne hasonlóság, amit mondok, de úgy kezdődik a történetünk, hogy egyszer volt, hol nem volt. Ugye, mert ez egy mese. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy te. És ott voltál, éltél, éldegéltél, gyermek voltál, és nem érezted Istennek a kezdeményezését. Tehát lehet, hogy úgy nőttél fel, hogy nem is voltál tudatában annak, hogy Isten van. Mert mások sem mondták, vagy a szüleid sem mondták. Tehát úgy voltál vele, annyira nem kezdeményezett, nem érezted Istennek a kezdeményezését, hogy nem is hittél benne, hogy létezik. És nem voltál, mivel nem hittél benne, hogy létezik, nem voltál tisztában azzal, hogy te nagyon is fontos vagy neki. Tehát nagyon is fontos vagy neki. És nagyon szerették. De mivel nem hitted, hogy ő van, és nem tudtad, hogy ő létezik, ezért nem tudtad, hogy mennyire fontos vagy neki. És így élted az életed. Úgy élted az életed, mint aki el van hanyagolva, mint aki nem fontos, mint aki nem számít, mert nem tudtad azt, hogy van valaki, akinek te fontos vagy, akinek te számítasz, és aki akár az életét is odaadja, érted. És aztán így teltek a napjaid, vagy a hónapjaid, vagy az éveid, és aztán valahonnan lehet, hogy bejött a köztudatba számodra az, hogy Isten, lehet, hogy kellett menni az iskolán keresztül templomba, vagy a családon keresztül kellett menni templomba, vagy vagy temetésen hallottál, vagy esküvőn hallottál Istenről, nem tudom. De igazából nem voltak jó gondolataid Istenről, mert nem ismerted, hogy milyen Isten. Nem beszélve arról, hogy valószínűleg voltak sérüléseid is a lelkedben. Amikor bántottak. Amikor megbántottak, amikor csalódás, és akkor mentél át. Aztán lehet, hogy amikor meg eljutottál templomba, ami hát elvileg Isten ott lakik, ugye, azt gondolhatjuk. Őt nem ismerve azt gondolhatjuk, hogy Isten ott lakik a templomba. Hát nem volt olyan bizalomgerjesztő. Az egész látvány, vagy a hangulat. Tehát azt akarom mondani, hogy valamilyen módon, valamilyen hatásokra kialakul egy Isten kép bennünk. És valamit gondolunk róla, hogy ő kicsoda. Ez nem biztos, hogy az, aki ő valójában. De ez alakul. Azáltal, hogy kik vannak körülöttem, lehet, hogy ebben a templomba, vagy a rokonságban ismertem olyan embereket, akik azt mondják, hogy ők szeretik Jézus, de mogorva, pletykás, ítélkező emberek voltak, és tehát önkéntelenül is az alakul ki benned Istenről, hogy hát ez az Istennel való, hogy hát ez az Isten, ez nem valami jó ember, vagy jó személy. Micsoda emberei vannak, meg milyen unalmas ez a hely, ahol lakik, és különben is nekem semmi keresni való nála, hiszen hogyha ránézek az életemre, milyen fájdalmakon átmentem rólam, akkor valószínűleg ő megfeledkezett. Vagy miért tett különbséget a szomszéd gyerek és én köztem? Hogy nekik volt, nekünk már nem volt. Vagy velem én nem történt meg, velem meg miért engedte meg ez az Isten? Aztán velem megtörtént. És így alakul ki mindannyiunkban, most mindegy, hogy Évák vagyunk, vagy Ádámok, férfiak vagyunk, tök mindegy, de kialakul egy Isten kép bennünk. És aztán eljött a nap, később, amikor odaadtad az életed Jézusnak. Most egy nagyot ugrottunk. És átadtad az életed neki, de lehet, hogy nem adtad oda neki a bizalmadat, és lehet, hogy nem adtad oda neki a döntéseidet. Nem csak odaadtad így az életet, hogy... Tehát rájöttél arra, hogy elveszett vagy, sérült vagy, szükséged van egy megváltóra, szükséged van egy magasabb erőre, egy nálad nagyobbra, egy többre, valakire. És ezért odaadod az életed neki, mert ő meghalt érted a kereszten. De nem adtad oda neki a bizalmadat, és nem adtad oda neki a döntésedet az életed különböző területén. Ez nagyon könnyen megtörténik. És aztán még mindig ott van egy csomó kérdés bennem. Bennem, benned, mindezek után. És ez tök rendben van. Tehát rendben van az, hogy van még egy csomó kérdésem. Én 18 évvel ezelőtt adtam oda az életem Jézusnak, és még mindig vannak kérdésem. És még mindig vannak olyan területek az életemben, ahol azt mondhatom őszintén, hogy nem bízom benne. És akár azt is, hogy nem az alapján hozok döntéseket, amit ő mond. Tehát, hogy ez egy életút. Ez egy életút Istennel. És itt jön az, hogy igen, szükségem volt egy megváltóra. Jézus, te vagy az én megváltóm, de ott van bennem a dilemma, hogy én nem ismerem ezt az Istent még. Nem ismerem ezt az Istent. Tényleg. Miért kellett azoknak a dolgoknak megtörténni, amik megtörténtek velem? És mással meg miért nem történt meg? Mi nem tudott Isten megóvni attól a szomszédtől, aki molesztált? Vagy attól a szülőtől, aki vert? És a többieket meg miért védte meg? És ott van egy valamilyen kapcsolatom Istennel, de nincsenek válaszaim ezekre a kérdésekre. És ott van bennem egy feszültség, és úgy érzem, hogy Isten büntet, Isten részrehajló, valakinek megteszi, valakinek meg nem, Isten önző, Isten hatalmaskodó, és hát ez egy nagyon furcsa kombináció, hogy egy ilyen Istennel élje valaki az életét. Tehát nem jó. Úgyhogy az élet innentől kezdve, hogy ott van bennem ez a feszültség, tehát kialakult egy Isten képem, lehet, hogy rájöttem, hogy odaadjam az életem Jézusnak, oda is adtam, de nincs még bizalmam benne, és van egy valamilyen Isten képem, és úgy vagyok vele, hogy az élet mostantól kezdve arról szól, hogy egyre jobban meg akarom őt ismerni. Mert ez a kép, ami bennem van, ez valahogy nem jó. Nem jó. És totál feszültség. És erről szól igazából az életünk Istennel, hogy elkezdjük felfedezni, hogy kicsoda Isten. Elkezdjük felfedezni, hogy az ő terve tökéletes, bármi legyen is benne, az ő terve tökéletes, és elkezdjük felfedezni azt, hogy az ő gyógyítása az valós, teljes és hasznos. Hasznos és tökéletes. Úgyhogy el fog jönni a nap, és lehet, hogy már sokszor eljött nektek az a nap, amikor beismeritek magatoknak, hogy a kutya fejetet, ahogy eddig gondolkodtam Istenről, az tévedés volt. Ő nem az, akinek én gondoltam. Mert most Isten megmutatta számomra azt, hogy kicsoda ő. És én boldog vagyok, hogy ma ezt elmondhatom, hogy sokszor eljött ez a nap az én életemben, és az Istennel való kapcsolatban, hogy azt mondtam, hogy tévedtem. Isten más, mint akinek én gondoltam. Mert rájöttem arra, hogy Isten figyelmes. Isten beszédes. Akármilyen furcsán hangzik, de Isten beszédes. Nem csak a Biblián keresztül, hanem más embereken keresztül, helyzeteken keresztül, sok mindenen keresztül tud beszélni hozzá. Tehát Isten egy beszédes Isten. Aztán el tudom mondani ma már azt, hogy az ő gyógyítása az hasznos. Ami azt jelenti, hogy mivel én keresztül mentem dolgokon, és Isten gyógyította az én lelkemet, és akár a testemet is, de tudok róla beszélni. És meg tudom osztani másokkal, ami ezért hasznossá teszi azt a nehézséget, amin keresztül mentem, mert hasznos lesz számodra, hogy te hallhatod az én bizonyságomat arról, hogy mind mentem keresztül. Tehát Istennek a gyógyítása hasznos. És el tudom most már ezt is mondani. És azt is el tudom mondani, hogy Istennek a szeretete gyengít. Tehát úgy szeretsz, ahogyan én azt értem. Úgy szeret, ahogyan én azt megértem. Úgyhogy megtörtént az, hogy évekig van egy bizalmatlanságom vele. És a bizalmatlanság miatt kompromisszumokat kötünk az életben. Kompromisszumokat mindenféle területen. És négy terület lesz itt a jegyzetetekben, és ott van négy olyan terület, ahol kompromisszumokat kötünk. De mielőtt még belemennénk, még talán egy dolgot hagyd mondjak. Van egy igazán nagy akadály. És ezt már említettem nektek, hogy férfiaknál, hölgyeknél egyaránt ott van, de talán a hölgyeknél látványosabb. Hogy beleestek abba a hibába, hogy sokszor az öltözködéssel próbáljátok magatokat megigézni, hogy minél tovább élvezhessétek a nőiességeteket. Ez azt jelenti, hogy felöltözködöm csinosba, csinos ruhába, és szép vagyok, ki vagyok sminkelve. Most ez nem azért mondom, mert ez rossz, ez teljesen rendben van. De igazából senki nem tudja, hogy fél órán keresztül gyömeszölgettem magam bele abba a ruhába, és kívülről szépnek nézek ki, kívülről jól nézek ki. Itt vagyok, mosolygok, de közben amúgy elégedetlen vagyok magammal. de próbálom kompenzálni magam a kinézetemmel, akár ruhával, akár mindenféle mással. Vagy jól nézek ki, boldognak nézek ki, boldognak tűnök, de senki nem látja, hogy otthon 2 centi por van a polcon, ami egyébként belül engem marhára idegesít, vagy téged. Senki nem látja, itt nagyon rendben vagyok, egybe vagyok, de senki nem látja, hogy otthon 10 hétre való szennyes van a földön, mert nem mostam ki, vagy mit tudom én, az elmúlt hét mosogatni valója is ott van a konyhába, és már nem lehet bemenni. De itt rendben vagyok. Mindenki más azt látja itt, hogy tök rendben vagyok. És ez egy becsapás. Egy önbecsapás. Ez egy emberi viselkedés, hogy megpróbál kívül mások előtt valaminek látszani, úgy látszani, hogy minden rendben van, de közben nincsenek a dolgok rendben. Úgyhogy ez megtörténik akár tehát a szellemi életünkben is, hogy kisminkelem az Istennel való kapcsolatomat. És megvannak a vallásos kis cselekedeteim, miket csinálok, hogy csinálok, részt veszek, de közben a valóság az, hogy az életben, a különböző területeken nem bízom Istenben. Itt vagyok, rendszeresen járok, csinálom a dolgokat, részt veszek, ha mások rám néznek, akkor úgy tűnik, hogy én egy fantasztikus hívő ember vagyok, és biztos fantasztikus a kapcsolatom Istennel. De közben az igazság az, és én ezt nagyon jól tudom belül, hogy az élet minden más területén vasárnap 7-től következő vasárnap 4-ig nem bízom Istenben. És ez nem jó. És ez nem jó. Mert itt jön be a kompromisszum. Itt jön be a kompromisszum. Úgyhogy, mik ezek a területek? Az első, ez a szellemi házasságtörés. Elég durván hangzik. És akármennyire durván hangzik is, de Isten igéje így fogalmaz. Ezt ő mondja. Tehát ez a Biblia megfogalmazása annak, hogy megcsaljuk Istent. És ez a szellemi házasságtörés, ez azt jelenti, hogy vannak személyek, és kacok, a telefonjainkat kapcsoljuk ki. Nehéz így figyelni mindenkinek. Nekem is, nektek is. Ja, tehát ez... Isten nélkül összedől a világ. Nélkülem nem. Oké, tehát szellemi házasságtörés. Tehát ez a bibliai megfogalmazás annak, hogy megcsalni Istent. És ez akkor történik, amikor dolgokat, célokat, embereket, kapcsolatokat magasabbra értékeljük, mint őt magát. Ez a szellemi házasságtörés. Amikor nem bízunk ő benne, akkor hűtlenek vagyunk. Amikor nem ő benne bízunk, akkor hűtlenek vagyunk. Ezt mondja Istennek az igéje. És ezért van az, hogy egy pillanat alatt az életünkben olyan magasságba föl tudunk emelni dolgokat, vagy személyeket, ami igazán Jézust illetné meg. Egy kompromisszumkötés. Kompromisszumkötés. Tehát kapcsolatokban. Olyan cuki ez a fiú. Ugye? Olyan cuki. És vagy jegyeseknél, vagy házas pároknál. Tehát amikor ez a másik személy, ez fontosabb lesz, mint Jézus. Ez szellemi házasságtól is. Tehát magasabb helyen van ez a másik személy, mint maga Jézus, akkor megcsaljuk Jézust. Ja. Gyerekeim. Ha a gyerekeim fontosabbak Jézusnál, akkor megcsalom Jézust. Nekem ez egy forradalmi dolog volt, amikor felfogtam azt végre, hogyha nekem első Jézus, akkor az lesz a legjobb a feleségemnek is, meg a gyerekeimnek is. Akkor minden a helyére fog állni. Ha ők vannak az első helyen, akkor minden szét fog hullani. Akkor minden szét fog hullani. És csak erről szól az életem, hogy mert rajtam múlik minden, mindent nekem rendbe kell tartani, minden én rajtam múlnak a dolgok. A háttéresemények, hogy mi történik a házasságom, mi történik a gyerekeimmel, mi történik mindenhol. De ha Jézuson az első helyen, akkor minden szépen megtalálja magát. És helyre fog hullani. Ez olyan, mint amikor elkezded alulról gombolni az inget, mire végére érsz, rájössz, hogy ezt jól elbarmoltad, mert elgomboltad egyen. Nem. A nyaknál kezdjük, az elsőt a helyére rakjuk, és onnantól kezdve szépen rendben lesz az összes. Úgyhogy ilyen lehet, tehát mondom a kapcsolatokban, de ilyen lehet a kinézetem, amikor fontosabb a kinézetem, mint Jézus az életemben, a karrierem, a kényelmem, a biztonságom, tehát amikor fontosabb, minden fontosabb Jézusnál, akkor ez a szellemi házasságtörés. Szép dolgok gyűjtögetése. Tehát mi van például azzal, hogy az a legfontosabb számomra, hogy ti mit gondoltok rólam. És próbálok megfelelni. Te mit gondolsz rólam? Te mit gondolsz rólam? Te mit gondolsz rólam? A főnök mit gondol rólam? A szomszéd mit gondol rólam? A miniszterelnök mit gondol rólam? Mindenki. Tehát ebbe bele lehet golyózni. Minél több embert ismersz, annál több embernek akarsz megfelelni. Ezért jobb magányosan élni az életem. Végül ezt a döntést hozzák meg, hogy nem akarok kapcsolatokat, nem akarok senkit, mert egy ilyen védekezési mechanizmus. Ja, úgyhogy egy szellemi affér, egy szellemi viszony valakivel vagy valamivel. Mert Jézus helyét elfoglalja valaki vagy valami. És akkor olvassuk el Isten igéjét ennél a résznél. 1 Mózes 3, tehát mivel Éva és Ádám, az üzenet sorozat címe, ezt a részt nézzük meg. Azt mondja, tehát az első és második fejezetben Isten megteremtette a földet, a mindenséget megteremtette az embert, az ember párt. A harmadik fejezet jön a bonyodalom. Az örökkévaló Isten sokféle vadállatot teremtett, de mindközött a kígyó volt a legravaszabb. A kígyó egyszer megszólította az asszonyt, és ezt kérdezte tőle. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy ti nem ehettek a kert egyetlen fájának gyümölcséből sem. Az asszony ezt válaszolta. Nem, dehogy. Kert minden fájáról szabadon ehetünk, csak egyről nem. Arról az egyről, amely a kert belsejében van, Isten mondta, hogy ne együnk a gyümölcséből, sőt, hozzá se nyúljunk, mert különben meghalunk. De a kígyó így felelt. Ugyan, dehogy fogtok meghalni. Isten ezt csak azért mondta, mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Megismeritek, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét eszik, ezért leszakított egyet, és megette. Majd adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén evett belőle. Tehát jól látszik ebben a szituációban, hogy ott van Éva, és ebben a pillanatban, amikor a kígyó sziszegett neki, suttogott neki, egy pillanat alatt magasabbra értékelte Istennél azt a gyümölcsöt. Magasabbra értékelte Istennél azt, ami jól néz ki, ami a szemnek jó, ahogy itt mondja, milyen gyönyörű a fa, biztosan jó ízűek lesznek, bölcsét eszik őt. Oké? Tehát ami jó érzéseket ad. Tehát hirtelen fontosabb lett a jó érzés, a jól néz ki, a jó dolog, ami az ő céljait szolgálja. És Isten a háttérbe szorul. Oké? És ez a szellemi házasságtörés. Tehát ha nem bízunk ő benne, akkor nem leszünk hűségesek jó hozzá. És ennek eztek? Csak abban tudok bízni, akit ismerek. De az egész életünk, amíg nem találkoztunk Jézussal, egy hamis Isten képünk volt. És aztán amikor találkoztunk Jézussal, akkor elkezdődhet egy élet, ahol egyre jobban megismerjük őt. És a bizalmunk egyre jobban nőhető benne. Aztán a második kompromisszum, ez a hitetlenség. Végignézve a kereszténységen, akár a saját életemet, de másokét is, Tehát azt látom, hogy tehát gyakran az a kép alakul ki az emberekben, mintha az Ózban lennének. Nem tudom, hogy ismertek az Óznak a történetét. Óz, a nagy varázsló, mennek a főhősök a sárga úton Óz városába, hogy találkozzanak Ózzal, a nagy varázslóval, és amikor ott vannak, belépnek abba a nagy terembe, ahol Óz van, a nagy varázsló, nagy füst, nagy hangeffektek, fényeffektek, dörmögő hang, vagy ilyen dübörgő hang, tehát ilyen hatalmas hang, és aztán egyszer csak kiderül, hogy a függöny mögött egy kis muki van. Egy kis ember van, egy egyszerű ember van. És lehet, hogy nem vagyunk őszinték. De fontos, hogy őszinték vagyunk Isten előtt. Hogy hogy gondolkodunk mi Istenről? Hogy jövünk, mintha Isten nagy fény, nagy füst, nagy robaj, Isten szól, de közben valóban bízunk-e ő benne? Vagy azt gondoljuk, hogy ő egy kis muki a függöny mögött? Ez egy fontos gondolat, hogy merünk-e bízni ő benne, és nem az, hogy ő egy kis muki a függöny mögött. Hogy tényleg rámerem-e bízni az anyagi életemet, tényleg rámerem-e bízni a gyerekeimet, tényleg rámerem-e bízni a feleségemet, a házasságomat, a gyülekezetet, a szolgálatomat, a kapcsolataimat, a betegségemet, a nehézségeimet. Tényleg rámerem-e bízni. És el tudom-e hinni azt, hogyha az ő kezében van, akkor a legjobb kezekben van. És akkor az már nem az én gondom. És a 4-től 6. versig olvassuk el újra ebben a szövegkörnyezetben. Az 1 Mózes 3, 4, 5, 6. De a kígyó így felelt, ugyan, de hogy fogtok meghalni. Isten ezt csak azért mondta, mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Megismeritek, mi a jó és mi a rossz. Az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét teszik, ezért leszakított egyet és megette. Adott a gyümölcsben belelévő férjének is, aki szintén evett belőle. Tehát egy nagyon furcsa Istennek a képét festi le ez a kígyó, ez a sátán. Tehát egy furcsa Istenről beszél. De ez a célja, hogy ott sziszegje, ott súgja a fülébe halkan. És abban az időben a halk hang az a sátáné volt. A hangos erőteljes hang, ez pedig isteni. Ma ez már fordítva van. Itt még nehezebb a helyzet. Mert ma halk és szelíd hangja van Isten szellemének, és a sátán még nagyon hangos. És sok csatornán keresztül mondja, hogy Isten nem jó. Isten valamit visszatart tőle. Isten nem hűséges. Csak nézd meg őt, nézd meg őt, nézd magadra, nézd a tükörbe. És ott vagy suttog a füledbe, vagy üvölt a füledbe, és kiabál, és mondja, és provokál, és azt akar, hogy kérdőjelezd meg Istennek a természetét. Isten nem jó. Isten valamit visszatart tőled. Mert fél, hogy olyan akarsz lenni, mint ő. És aztán gondoljuk végig egy kicsit azt, hogy ezen a ponton, tehát mit tett Isten eddig Éváért? Hogy Éva egy ilyen döntést adott, hogy elfogadta. Biztosan csalódott Istenből, hogy valami. De nem, hát azt látjuk, hogy az egész világot neki adta. És szó szerint Éva és Ádám az egész világot megkapta Istentől. És még ennek ellenére azzal küzdött, hogy Isten jó-e. Mikor a sátán csak főhozta azt az egy gyümölcsöt abból a hatalmas világból, főhozta azt az egy darab gyümölcsöcskét. És elbizonytalanodott Éva, hogy most Isten jó. És ugyanez megtörtént velem is. Láttam az ő hűségét, és mégis meg kell bejelzteni az ő hűségét egy másik helyzetben. láttam a hűséget egy helyzetben, és megint csak megkérdőjeleztem Isten jelenlétét egy másik helyzetben. Mert amikor nem bízunk benne, akkor nem csak, hogy nem leszünk hűségesek hozzá, és szellemi házasságtörés, hanem amikor nem bízunk benne, akkor nem hisszük el azt, amit mond. Akkor nem fogjuk elhinni azt, amit mond. És erre törekszik az ördög is. Ne hidd el azt, amit mond. Ne hidd el. Harmadik. Türelmetlenség. Ez is egy kompromisszum. Türelmetlenség. Hatodik versenye azt mondja, az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét teszik, ezért leszakított egyet és megette, majd adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén evett belőle. Két, tehát mikor meglátta, azt mondja, mikor meglátta. Tehát nincs ott szó várakozásról, nincs ott szó átgondolásról, vagy megfontolásról. Várj, elgondolkodjunk csak, mit mondod Isten, mit mondod Sáv? Nem, azt mondja, amikor meglátta, meg akarom. Akarom. Tehát ez a termékhitel. Meglátom, és meg akarom venni. Lehet, hogy kétszer annyit fogok kifizetni érte, a részletre veszem, és mire kifizetem, addigra elhasználom. Tehát nincsen olyan érzésem azzal a nyomva terméke, hogy de jó ez az enyém. Hanem mire elhasználom, addigra lehet, hogy kell vegyek egy újat. Tehát végig csak kínlódok azzal a termékkel. Mert még kinyögöm a kifizetését. Tehát ez a türelmetlenség. Ez a türelmetlenség az emberben. És ez volt itt is. Tehát nem fontolta, nem gondolta át a dolgokat. Amikor meglátta, abban a pillanatban elvette és megette. Zutty. Tudod, meglátni és megvenni. Ez a mai vásárlói kultúra. Meglátni és megvenni, és erre játszik. Minden reklám, minden erre játszik. És hát, ja, ez baj. Ez baj, mert ez romba tudja dönteni az anyagi életünket is. Amikor ezzel a szokással vásárolunk. Ilyen szokással is. Hagyjuk, hogy a dolgok ennyire hatással legyenek. Mert nem szeretünk várni. Türelmetlenek vagyunk. Mert nekünk most kell. Most kell, most kell. És ez érthető, mert az ember üres. Isten nélkül üres. Egy hív ember is az Istennel való kapcsolat nélkül üres. És egy idő után az üresség, ami ott van az emberben, már annyira elviselhetetlen, hogy elkezdem megtölteni magam dolgokkal. És lehet, hogy tudom, hogy ez csak ideig, óráig jó, de akkor is töltöm, mert legalább valami. Oké? Tehát dolog, személy, hobbi, szokások, függőségek, de rakom be, mert ez legalább valami. Jobb, mint az üresség. De hihetetlen, tehát olyan rabságot ad, hogy aztán utána meg nem tudok tőle megszabadulni. És ez az a pont, amikor rákeljünk arra, hogy az ürességnek célja van. Az ürességnek célja van. Az üresség ez nem rossz. Az üresség ez nem arra van, hogy akkor gyerünk, mindennel töltögessen be magam. Válogatás nélkül. Nem, az ürességnek van célja. Ha üresség van, akkor az azért van, mert annak van célja. Hogyha úgy érzed magad, hogy üres vagy, az azért van, mert annak van célja. Annak van célja. Ha Isten azt akarja, hogy várj, akkor annak van célja, annak a várakozásnak. Ha valamilyen nagyon imádkozó, és még mindig nem történik meg, mert Isten nem tesz azon a területen semmit, hanem úgy érzed, hogy Isten azt mondja neked, hogy várj, akkor annak célja van annak a várakozásnak. Akkor várni kell, mert Isten célja van. És a legfőbb célja az ürességnek az az, hogy ő hozzám menjünk oda. Hogy ő töltsön be bennünket. Hogy ő tőle jöjjön a megelégedettség. Hogy ő vele legyen kapcsolatom, hogy a vele való kapcsolatom ő vele mélyüljön. És ne dolgokkal, raktapaszokkal próbáljam ezt az ürességet leragasztani, gyógyítani, letakarni. És ez a helyzet, hogy Istent nem lehet sietni. Isten nem lehet sértetni, mert ő nem fogja a céljait megváltoztatni veled. Nem fogja. Neki célja van veled. Neked helyed van itt. Neked helyed van Isten tervében. Helyed van Isten tervében. És hogyha ott van egy várakozás, vagy ott van egy üresség, annak célja van. Úgyhogy vagy elpazarlom azt a várakozást, vagy kikerülöm. De ne kerüljük ki, jó? Azzal, hogy valami mástól tudjon. Ki nők bepánikolnak sokszor. Az idő az ellenség. Az idő az ellenség. Az idő ellenem dolgozik. Meg kell házasodnom minél hamarabb. Gyerekeket kell vállalnom. Gyereket kell vállalnom minél hamarabb. Gyorsan tennem kell valamit a ráncaimmal. Gyorsan tennem kell valamit a férjemmel. Gyorsan. A férjemnek most meg kell változni. Sőt, már tegnap meg kellett volna változni. Egyikre, a másikra. Mert megváltozni, meg se ismernék. Vagy gyorsan meg kell gyógyulnom. Pikpakra meg kell gyógyulnom. Ez idő az ellenség. De Istennek rengeteg célja van az ürességgel. Rengeteg célja van a várakozással. Úgyhogy tehát nálam is így volt ez. Tehát én tudtam azt, hogy egy nap gyülekezet lelki pásztora leszek. Valamikor az időben. De 6-7 évnek el kellett tennie. Mire ez tényleg megtörtént. És visszatekintve azt látom, hogy el kellett tennie annak a 6-7 évnek. Mert Isten belül felkészített arra. Lehet, hogy a vágyam, meg az elhívásom meg volt akkor, de még nem voltam belül készve. És kellett 6-7 év. Keresztül kellett menni egy dolgokon. Amikor azt mondtam, hogy mi a francnak? Most ezt még kell? Most ezt élvezed, uram? De ezek a dolgok kellettek ahhoz, hogy ő felkészítsen arra a szolgálatra, amire ő elhív. Úgyhogy az ürességnek és a várakozásnak célja van. Istennek célja van. Mert amikor várakozás van, akkor ott munka folyik. Isten dolgozik. Isten dolgozik. Persze mi nem szeretünk várakozni. És ez az elv, ez nagyon egyszerűen hangzik, de nagyon nehéz, tudom. De ez a helyzet, hogyha nem bízunk ő benne, akkor nem tudunk ő elvárni. Nem bízunk ő benne, nem tudunk ő elvárni. És a negyedik az összetörtség. Összetörtél már? Én igen. És biztos vagyok benne, hogy te is. És valószínűleg Éva is a történetben össze volt törve. Nem tudom, mi történhetett, vagy mi volt, de össze volt törve. És igazából nem az összetörtséggel van probléma. Az nem probléma, az életem össze van törve. Azt mondja Isten az 51. Zsoltár 17. versében, hogy amit Isten szívesen fogad, az alázatos szellem, megtört szellem, és így folytatja, ez az igazi áldozat. Istenem, te nem utasítod el azt, aki alázatos, vagy megtört, és engedelmes szívvel jön hozzá. Tehát Isten nem hagyja magára azt, aki össze van törve. Vagy Ézsaiás 61.1. Ezt igazából Jézus mondja, Lukás 4-ben is ezt a részt olvassa fel. Jézus azt mondja, elküldött Isten, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam az összetört szívüket. Tehát nem baj az, hogy össze vagyunk törve. Isten meggyógyít bennünket. Isten felkarolja azt, aki összetört. És igazából az összetört szív kedves ő előtte. És Jézus azért jött, hogy bekötözze a megtört szíveket. Az a baj sokszor, hogy összetörtek akarunk maradni. Szeretjük azt az összetört állapotot. Mert addig nekem nem kell változni. Mert az a hibás. Mert nem az a hibás.
ő összetört. Az a helyzet összetört. Mindenki összetört. És ebben az összetörtségben élek. És amíg ebben élek, és szeretek összetört maradni, addig nem lesz gyógyulásom. És ez probléma. És ez a baj, hogy minél tovább csinálják ezt az anám, jobban beívódik a szívembe. És beépül az önazonosságomba. De olyan jó ököllel hadonászni. Ez a, sokszor az összeesküvés elméletek mögött tetsz meg. Bizonyos népcsoportoknak a hibáztatása. Minden az ő miattuk van. És akkor majd szétdurranak a düktől, és szívom ezt a népcsoportot, azt a népcsoportot, amazt a népcsoportot. A legőrültebb összeesküvés elmélet, az, amit hallottam, az ez volt, hogy ez még a Bush, az öreg Bush idejében volt, hogy azt mondta, nem tudom, milyen, kik találták ki, milyen piát vagyok találták ki. Most ezt csak érdekességképpen mondom, hogy milyen az ember, hogy túl sok az idős, és az egészségügyi rendszerbe túl sok pénzt viszel az idős embereknek a karbantartása. Ezért a Bush kitalálta, hogy valami olyan gépeket találtak föl, amivel mesterségesen ilyen hurikánokat tudnak képezni, amik aztán szépen kinyírják ott a déli államokba ezeket a Floridában nyaraló és sok pénzt elnyelő idős embereket. Tehát ilyen őrültségeket kitalálnak emberek. És akkor tudod, ott van benne düh, a harag, az összeesküvés elmélet. Tehát ezen, amikor össze vagyunk törve belőle, és mindig jó, mindig megvan az indokom, hogy miért haragudjak valakire. De Istennek az összetörtséggel nem ez a szándéka. Nem ez a szándéka. Tehát Évában volt valami, ami össze volt törve. Ezt a gyümölcsből látni, hogy ő milyen döntés hozott, és aztán elkezdte hibáztatni a többieket körülötte. És de igaz ez ránk is. Tehát jövünk, megyünk, keressük a bajt, nem keressük, de valahogy mindig megtalál a probléma, jön kívülről, belülről, aztán ott vannak a fájdalmaink belül, a csalódások belül, emberekben, helyzetekben, nem bánunk el vele, és csak kivódik, egyre negatívabb, egyre dühösebb vagyok, és aztán mindenki látja már a gyümölcseit kívül is. De nem, tehát jó dolog az összetörtség, de nem ez a célja. Hallottam egy hölgynek a bizonyságát, aki azt mesélte el, hogy gyülekezeti háttérben nőtt fel, és azt mondja, hogy az egyik családtagja, szerintem nagybátyja molesztálta őt gyerekkorában, kislánykorában. És ez, aki molesztálta őt, ez egy gyülekezeti vezető volt. És minden este olvasott a családjának a Bibliából az a gyülekezeti vezető. Imádkozott a családjával. Tehát ilyen gyülekezeti tag volt. Fantasztikus apa volt kívülről. És közben őt már molesztálta. És gondold el, egy ilyen gyerekben az az összetörtség. És ahogy felnő. Micsoda, ő Isten szolgálja? Milyen Isten ez az Isten? Akinek ilyen szolgálja vannak. És a bizonság az volt, hogy egészen felnőtt koráig úgy élt az életét, de amikor forr a víz a lábosba, és csak nyomod le erősen a fedőt, és tartod ott. És közben szénné éget a gőz, ami éppen próbál kiszabadulni, mert egyre nagyobb a nyomás. És ez volt benne, hogy ő csak tartotta a fedőt rajta, és próbálta elnyomni, mert nem mert szembenézni vele. Csak rengeteg sérülést, keserűséget és fájdalmat okozott az életében. De Isten nem akarja ezt, hogy szétégessük magunkat. Ne tartogassuk ezt az összetörtséget. Ne tartogassuk, ne ragaszkodjunk hozzá. Ő Isten az, aki felkarolja, felbátorítja, és megvigasztalja azt, aki össze van törve. Úgyhogy befejezésünk, csak három találkozásra szeretnék felhívni a figyelmeteket az evangéliumokban.
Ez a három találkozást, ezt nem fogjuk felolvasni. Ott van, le van írva, hogy mely részek azok, csak azért, hogy el tudjátok majd olvasni. De Jézus három találkozása van ott, három összetört hölgyel. Az első találkozás, az Lukács evangéliumában van, a 7. fejezetben. Ez a Naini özvegy. Egy özvegy asszonyról szól, aki éppen temeti a fiát. Tehát nem, hogy a férje meghalt, hanem ráadásul elveszítette a fiát is. Tehát nem csak, hogy özvegy volt, hanem az egyetlen fia meghalt. És most a kép az itt a történetben, hogy megy a menet, a halottas menet, élén az özvegy asszonyjal, aki sír. És el van keseredve. És nem tudom, hogy bele tudod-e érezni magad, de ez egy hihetetlen terület. Hogy a férje meghalt, és most az egyetlen fia is meghalt. Tehát keserű lehet a múltja miatt. De az a helyzet, hogy nem csak a múltja miatt lehet keserű, hanem a jövő miatt. Mert egy nőnek akkoriban a férje vagy a fia jelentette a jövőt is. És ahogy ment a halottas menet élén, valószínűleg ezen is gondolkodott, hogy mi lesz vele? Mi lesz vele? Ki fog gondoskodni róla? És aztán jön Jézus. És találkozik Jézussal. És jó a kép egyébként. Megy a halottas menet, élén a síró asszonynak. És jön szembe egy másik tömeg Jézussal az élén. És találkozik ez a tömeg. És ott van Jézus. És amikor találkozik ez a két csoport, a 13. verset azért elolvasom nektek. Azt mondja, amikor az Úr meglátta az özvegyasszonyt, megsajnálta. Tehát amikor az Úr meglátta az özvegyasszonyt, megsajnálta, mert felismert, hogy milyen terhet volt az Úr. És valami gyönyörű gondot neki, azt mondja, ne sírj. És olvasd el a történetet, hogy mi lesz benne, jó? Amikor Jézus temetésre ment, ott nem volt temetés. Ez nem temetéssel végződött. Úgyhogy amikor ott vagy, és bizonytalan vagy, ott állsz, és próbálod elnyomni a fájdalmadat, fáj a múlt, bizonytalan vagy a jövőd miatt, van egy nagy teher rajtad, akkor Jézus ezt mondja. Mert ilyen Jézus. Második találkozás. Már könyvben. 24. versen, 34. versen. A vérfolyásos asszony. Ott van az asszony, aki már azt mondja, hogy 12 éve vérzési problémái voltak. 12 éve már küzdött ezzel a betegséggel. És azt is elmondja nekünk az evangélium, hogy már mindent kipróbált. Minden pénzét elköpött. Kuruzslókra, orvosokra, varázslókra. Tehát gondolom mindent megpróbált. Azt mondja, hogy mindent megpróbált. A pénzét erre költötte, hogy megoldást találjon. És mi lett a végeredménye? Nem talált gyógyulást sehol. És 12 éve megy ez. Tehát 12 éve egy ilyen betegség van. És a betegségéből eredendően, mivel ez tehát vérfolyásos asszony volt, ezért tehát ő tisztátalannak is számította abban a kultúrában. Tehát ez a betegsége még ráadásul kiebb is szorította a társadalmi körökből.
hát ő tisztátalan volt, nem lehetett hozzáérni, ami az ő hozzáért, nem értettek hozzá. Tehát 12 év alatt kialakult ez a távolságtartás és a periférián lévőség hozzáállása az életében. És ott volt, én azt gondolom, hogy már a végét járta. Már a végét járta. Tehát reményvesztett volt a gyógyulása. Aztán jött a hír. Jézus jön a városba. Hallottam Jézusról, hogy ott még a halottak is föltámadnak. És nem így gondolkodott, hogy ó, bárcsak Jézus hozzám szólna. Bárcsak leülhetnék Jézussal face to face, szemtől szemben, és akkor elmondhatnám neki a problémámat, és ő meghallgatni, és akkor mondani valamit. Nem, ő azt mondta, csak oda akarok jutni a közelébe. Csak a közelébe akarok férkőzni Jézusnak. És szerintem, gondolta ő, ha csak hozzáérnék a ruhájának a szegélyéhez, Jézus annyira hatalmas, hogy meg fog gyógyulni. Csak ha meg tudom érinteni. És az a helyzet, hogy amikor Jézus a városokba ment és falvakba ment, akkor hihetetlen tömeg volt körülötte. És nem egészséges emberek tömege volt körülötte. Hanem a beteg emberek özönlöttek körülötte. A béna, a démonizáltat vitték oda a rokonok, a vak, tehát akik betegek voltak. Vitték oda Jézushoz, mert gyógyulást kerestek nála. Tehát nem a szépek, nem az egészségesek, nem a csodálatosak, nem a fantasztikusak voltak ott a tökéletesek, hanem bénák, betegek, vakok, csonkabonkák, mindenféle. És közöttük volt ez a nő, aki azt mondja, hát csak legalább közelébe tudnék férkőzni. És ha csak a köntösének a szegélyét megérintetném, már jó van ez. Úgyhogy nyomult. Mert valami van Jézusban, amitől én jobban leszek. Valami van őben. Amitől tudja, hogy jobban leszek. És ment. És ment, és ezt tette, és sikerrel járt. Oda ment, megérintette a ruhája szegélyét, és aztán próbált elszivárodni szép csendben. Ki ez volt a cél? De ebben a pillanatban, amikor megérintette a ruhájának a szegélyét, és meggyógyult, Jézus megérezte azt, hogy gyógyulás jött ki belőle. És megtorpant. Állj! Itt valaki hit bennem. És ki lehet az? Ki lehet az? És Jézus nem akarta, hogy ez az ember, aki hittel megérintette, mert tudta, hogy valami jó fog történni, ha én csak megérintem az ő ruhájának a szegélyét, mert Jézus különleges. Nem akarta Jézus szó nélkül elengedni ezt az embert. Nem akarta úgy elengedni, hogy ne nézzen a szemébe. És szerintem ott megtorpan, és elkezdett körbenézni. A tanítványok nem értették. Jairus sem értette, aki éppen Jairus volt az, aki sürgősen vitte Jézust a lányához, aki haldoklott. Jézus meg a nagy sürgősen közepette megáll, azt nézve. Úgyhogy Jairus valószínűleg idegeskedett, hogy mit kell itt szüttyögni, a lányom haldoklik, miért kell azzal foglalkozni, hogy kiérintett meg téged, hiszen tömeg van körülötted. De megérintette Jézust ennek az asszonynak a hite. És gondolom, hogy kereste az arcát. Mert azt mondja az írás, hogy mert látni akarta azt, aki megérintett őt. Mert látni akarta azt, aki megérintett őt. Úgyhogy a 34. verset felolvasom nektek. Talán ez Jézus szeretetének a leggyengédebb szavai, amit valaha is hallhatsz. Azt mondja. Jézus így szólt hozzá, 31. vers. Leányom. Leányom. Tehát leányomnak hívta őt. Nem asszony, nem ember, hanem leányom. Hited megmentett. Eredj el békességben, és légy egészséges, a téged verő ostortól szabadsz. Mert amikor cipeled a fájdalmad, ez egy téged verő ostor. Akármit mondasz, ez egy téged verő ostor, hogy viszed a fájdalmat, és nem tudsz tőle megszabadulni. Ez csak ver, folyamatosan, ott van, jelen van. És Jézusnak a vágya, és úgy néz rád, hogy leálljon. És ezek az ő szavai. Hitet megmentett. Eredj el békességben, és légy egészséges. Téged vele ostortól szabad. Úgyhogy ez a vágya, hogy megszabadulj. Megszabadulj ettől a betegségtől. Mert ilyen. Jézus ilyen. A kezdőzenet első felében arról beszélünk, hogyha nem bízunk benne, akkor mi van? Akkor kompromisszumokat kötünk. És most arról beszélek neked, hogy bízhatsz benne. Mert ő olyan, akiben bízhatsz. 100%-ig. És a harmadik találkozás, az asszony, aki bűnös életmódot folytatott. Lukács 7-ben. És tetszik, hogy így hívja. Mert én is bűnös életmódot értem. És jön Jézushoz, és tudja, hogy hamarosan Jézusnak meg kell halni. És kijönti rá ezt a drága parfümöt. A lábára. És a körülötte lévők meg hőbörögnek. Hát nem hiszem el. Hogy kerül egyáltalán ez a nő ebbe a házba? Hát ha tudná Jézus, hogy ez egy prostituált, aki házról házra jár, vagy házról házra viszik, hogy milyen életet ér, meg sem engedni, hogy belépjen ide, sőt, meg sem engedni, hogy öntözgesse mindenféle parfümöt a lába. Mit keres ez itt? Mit csinál ez itt? De Jézus nem hagyta, hogy ezt csinálják vele. Nem hagyta. És ő sosem hagyja. Sosem hagyja, hogy miért csinálnak akárki. Mert ránézett, és azt mondta neki Jézus 48. versben, hogy ezután az asszonyhoz fordult, azt mondja, hogy megvannak, bocsánatva a bűn. 55. versben meg azt mondja, hited megmentett téged, menj békességgel. Nem azt mondja, hogy menj el szégyennel, menj bűntudattal, menj el kutyaként, mert ezt érdemled, szégyeld magad. Nem azt mondja, hogy más szóval, lehet, hogy kerested 1000 millió helyen férfiaknál a szeretetet. De most tényleg megtalál. Menj békességbe. Most már megnyugodhatsz. Megtaláltad azt, aki tényleg szeret téged. Menj békességbe. Úgyhogy nem mondjátok nekem azt, hogy nem így akartok az olyan. Békességbe. Megkönnyebbüléssel. Megszabadulva és felszabadulva és meggyógyulva. Hiszen ő a békességnek a hercege. Jézus. Ő az, aki békességet tud nekünk adni. Úgyhogy a boldogan éltek, amíg meg nem haltak, ő biztosítja a történet végét. Ő biztosítja. És amikor ő benne bízunk, akkor az életünk története az tényleg az lesz, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Imádkozzunk. Mennyi atyánk. Köszönjük. Köszönjük, hogy te egy olyan Isten vagy, akiben 100%-ig megbízhatunk. Egy gyengéd. szerető, törődő, oltalmazó, vigasztaló Isten. Olyas valaki, akinek a kezében biztosan tudhatjuk az életünket. Köszönjük. Szeretünk téged. Köszönjük, hogy te gyógyulásunkat akarod. Köszönjük, hogy te szabadulásunkat akarod. Hogy békességet akarsz az életünkbe, és azt akarod, hogy az örömünk teljes legyen. Uram, imádkozom. Azokért itt ma, akik elbizonytalanodtak te benned. Körülményeik miatt, a betegségük miatt. Függőségük miatt. Lelki terhek miatt. Különböző rossz szokások miatt. Imádkozom, Uram, hogy ez a mai nap legyen az első lépés a szabadulásukban és a gyógyulásukban. Hogy adj nekik hitet, bízzanak benned azon a területen, ami a legfájdalmasabb. És Uram, imádkozom most azokért, akik betegek a gyülekezetben, hogy betegségem mentek keresztül. Kérlek, Uram, hogy gyógyíts. Gyógyíts ma. Érítsd meg a testeket, akár legyenek azok daganatok, legyenek azok születésétől fogva hiányos testrészek, vagy bármi, bármi. Betegség a látással, betegség a hallással, női problémák. Majd gyógyulást ma. Te vagy az, aki gyógyítasz. Te vagy az, aki képes vagy arra, hogy gyógyulást adj. Uram, segíts abban, hogy úgy lássuk az üres időszakainkat, és az unalmas, vagy nehéz várakozási időszakainkat. Úgy lássuk, hogy neked az a célod van. És igazából nyitottak legyünk arra, hogy meglássuk, hogy mi a te célod. Mert benned megbízhatunk 100%-osan. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy még nem adtad az életed Jézusnak. És ez igazából az első lépés. Rábízd az életed. Lehet, hogy még soha nem mondtad azt Jézusnak, hogy szükségem van rád. Itt az alkalom. Itt a lehetőség. Mondd el a szívedben neki. Jézus, szükségem van rád. Jézus, akarlak. Bűnös ember vagyok. A dolgok el vannak romolva belőle. És szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy feltámadtál. És most a mennyben vagy. Azt akarom, hogy te legyél az életem királya, megváltója, Ura. Köszönöm, Jézus. És hogyha ezt megtetted most életedben először, akkor mondd el valakinek, akit ismersz, akiben megbízol. Mert azt mondja Isten beszéde, Isten szava, hogy aki szívvel hiszi, és szájjal vallja, hogy Jézus az ő megváltója, annak üdvössége van, újjászületése van. Úgyhogy ha a szívedbe ezt elmondtad, akkor vald meg a szádban is valakinek. Mondd el, hogy döntést hoztál. És akkor elindult egy új vadonatúj élet Jézus Krisztussal. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, Urunk. Te olyan Isten vagy, aki nincs más. Nincs más, és nincs olyan. Szeretünk téged, és bízunk benned. Amen. keresik.